Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a chat konferencia rendhagyó változatán. Engem Nagy Hildának hívnak, és előadásomat a Szövegvariánsok interpretációs lehetőségei medikalizált nézőpont chat novelláiban címmel fogom megtartani. Rögtön az elején szeretném értelmezni, vagy kifejteni, hogy mit is értek medikalizált nézőpont, illetve medikalizált környezet említése alatt. Talán nem meglepő, hogy a Medical Humanities irányzat inspirált ennek a propedeutikának az aktiválásában, ami magyarul kultúrorvostalt jelent. Ennek elsősorban az általam választott chat szövegeknek az értelmezése során lesz jelentőségük, hiszen olyan szövegeket választottam, amelyek bár az életmű sokat elemzett darabjai, mint például az apa és fiú, fekete csönd vagy a sebész, de ugyanakkor olyan környezetet mutatnak be, vagy olyan bináris oppozíciókat aktiválnak, amelyek ehhez az irányzathoz szervesen köthetőek. Ugyanakkor, hogyha chat orvosíró múltját, vagy lényit említjük, akkor sok tekintetben a más típusú szövegekre is applikálható ez a megközelítés, de jelen kutatás keretei belül erre nem fogok kitérni. Ugyanakkor a textológiát hívom segítségül, hiszen Szajbéli Mihály munkássága rávilágított arra, hogy ennek a cháti tömörségnek a megalkotásában lényegében nagyon sok munka áll, amelyek a szövegvariánsok tanulmányozása során kiviláglanak, és a szövegvariánsok értelmezése során jutottam el arra a hipotézisre, hogy lényegében az emendálásoknak, vagy bármilyen jellegű változtatásoknak kiemelt jelentőséget kellene tulajdonítani, és így az általunk ismert prominens szövegnek egy olyan értelmezési potenciáját tudjuk megragadni, amelyek talán csak egy szöveg révén nem annyira adják magukat. Ugyanakkor válaszolni is szeretnék valamelyest arra a kérdésre, amely talán nem annyira megválaszolható, de mégis törekedni kell, hogyha ez valakit érdekel, hogy miben is rejlik a chat novellisztikájának a különleges hatásmechanizmusa, tehát hogy mit említünk, amikor erre az Unheimlich effektusra gondolunk, amelyek egyszerre megdöbbentőek, kísértetiesek, és elrettentőek, mégis vonzóak, tehát hogy van valamiféle intenzív rajongás, vagy valamiféle olyan környezet, amelyet megkreál, gyakorlatilag sokszor ilyen határsértő gesztusokkal. Szóval a hiánynak és az emendálásnak kiemelt szerepet tulajdonítok az értelmezéseim során, és így láthatóvá válik, hogy a különböző változtatások mennyiben hasznosíthatóak a jelen felől. Rögtön a sebésszel szeretnék kezdeni, amelynek itt baloldalt feltüntettem, hogy milyen sajtóorgánumokban jelent meg ennek a szövegnek a különböző változatai. Az első a Bácsország 1905-ben jelent meg az Időcímmel, és a később kapta a sebész nevet, ami a Magyar Szemlében, illetve a Bácskai Hírlapban is egy évvel később előfordul. Itt a szövegek alapos szövegszerű értelmezése nyilván az előadás keretein belül nem lesz lehetőség, sokkal inkább a konklúzióknak a kiemelésére kerül sor. És rögtön rátérnék a címnek az interpretálására, hiszen ez az első látható fogódzó, ami talán segítségünkre lehet a különböző interpretációink során. Ugye chatnak nagyon sajátos címadási technikája van, vagyis hogy rögtön így szereplők juthatnak eszünkbe, vagy egy-egy olyan jelenség, ami uralja a novellát. Így talán nem annyira azt kell keresnünk motivációként, hogy gyorsan szüksége volt egy újabb közlésre, és némi toldással, vagy kihagyással, átalakítással két lovat ült meg egyszerre, ami amúgy a korszakban nyilván egy bevett praxis volt, akár a csolnoki fivérekre gondolhatunk, de szerintem nem csak ők voltak ezzel így egyedül, csak az ő történetük került szélesebb környezetben népszerűvé napjainkban is. Tehát itt látható, hogy a szövegtestben nagyon is jelentős változtatások születtek meg. És igazából a fókusz a másik szövegben sokkal inkább a sebészre került, tehát hogy itt sajátos szerepkörök is átalakulnak, ami az időben még másként alakult, és az idő helyett sokkal inkább a filozófiai megközelítés háttérbe szorulván a sebésznek az alakjához köthető, illetve hogy ő mit kezd ezzel az egész áltudományos felfedezésével és az emberiség megmentésével gyakorlatilag. Ha az időadás fogalmát említem, akkor talán egyből Derrida juthat eszünkbe, de ugyanakkor a medikalizált környezet miatt feleleveníthető az a metaforika is, amikor súlyos, sok esetben daganatos betegség stádiumában, inkább később, mint szerencsés felfedezéskor, megkérdezik azt az orvostól, hogy doktor úr, még mennyi időm van hátra, tehát hogy ez egy ilyen gyakorlatilag nagyon elterjedt, akár filmes, vagy akár irodalmi szövegekben is, és itt gyakorlatilag azt figyelhetjük meg, hogy az orvosnak van egy olyan hatalma, hogy megmondhatja azt, hogy egy embernek még mennyi ideje van hátra az életéből, tehát gyakorlatilag itt egy ilyen nyilván a hierarchia magasabb csúcsán áll, tehát hogy ez nyilván az orvos-páciens mindig is egy kiegyenlítetlen, értelemszerűen bináris opozíció. És hogyha ezt a sebész gyakorlatában, illetve filozófálásában érhetjük tetten, akkor rájöhetünk arra, hogy nem is annyira távoli ez a daganatos betegségeknek és az orvos-páciens kapcsolatának, az időadásának az asszociációja, hiszen a szöveg későbbi pontján az időt gyakorlatilag daganatként írja le, és gyakorlatilag egy időműtétet hajt végre, ami, hogyha Susan Sontag a Betegség, mint metafora című megkerülhetetlen művét idézzük fel, ahol a TBC és a rákos megbetegedések közti különbségeket említi, az egyik az előbbi a pozitív, az utóbbi a negatív pólus, akkor itt is az idő daganata, vagy az időbetegsége, nem tudom, hogyan fogalmazhatnánk még pontosabban, hiszen a csátszöveg ezt így konkrétan nem vonja össze egy szó alakká. De hogy ez is egyértelműen egy negatív, egy eltávolítandó rossz, és a sebész nyilván ezt akarja eltüntetni az emberi, hát az emberiség agyából, így összességében. És itt hát nyilván itt nem csak a filozófiának az örökös érdeklődése említhető, hiszen ebben a perspektívából megközelítve a csáti szöveget sajátos kordokumentumként is értelmezhető, de a treponálásnak az aktusa is felelevenítődik, ami ugye a sebész alakjának a körülírásához is hozzátartozhat, hiszen az elme bántalmaknak a gyógyítására a korábbi századokban alkalmazták ezt a módszert, így remélve a gyógyulást, és gyakorlatilag ez is itt a betegségnek a kiműtése, az eltávolítása kerül ebbe a metaforikába beíródva. De hogy miről is beszélek, konkrét szövegidézetet hoztam ennek a letámasztására. Én megtaláltam az agyban az időt. Külsőleg nem különbözik a többi agysejtől, s mégis ez a fészke a betegségnek, a nyomornak, az elmúlásoktalan bánatának. Az egyik emberben nagyobb tömegű, mint a másikban. Mint egy polip, nyúlványokat, kacsokat, ágakat bocsát a friss, egészséges velőbe. Tehát gondolkozásunk minden momentumára. És hát itt látszik, hogy ha megnézzük a korabeli rák ábrázolásokat, nagyon gyakran ezekkel a nyúlványokkal, polipokkal, kacsokkal, ennek a terjedésével gyakorlatilag ezzel találkozunk. És igazából azt lehet még említeni, hogy itt különösen érdemes felelemeníteni, hogy századfordulón vagyunk, ahol a felgyorsulás, az urbanizáció egy különösen nagy stresszfaktor volt a korabeli városlakóknak, elsősorban a polgároknak, de minden szegmensét érintette ez az országnak, előbb vagy utóbb. Tehát itt többféle perspektíva is egybe játszódik, de nyilvánvaló, hogy hogy az újításoknak, vagy esetleg a devianciának nyilván mindenféleképpen egy ilyen beteg metaforikát tulajdonított a szerző, és tehát, hogy ezt bontotta ki egy ilyen sajátos medikális diskurzusban. Jó, az idő szűke miatt a következő szövegre térek, hogy legyen idő mindegyiknek a sajátos változatait felvillantani, és majd a későbbi írott verzióban ennek a részletes elemzése természetesen olvasható lesz. Tehát amint említettem, a másik szöveg, amit elemezni fogok, nem más, mint az apa és fiú, aminek szintén több változata lehetséges. Ez is eleinte más címmel jelent meg. A Szegedés vidékében, Magyar Szemlében, illetve a Bácskai Hírlapban még Találkozás címmel olvashatjuk, illetve alcím is tartozott a Szegedés vidékebeli közléshez, illetve a Népszava, az 1908-as Népszavabeli közlésben kapta az Apa és fiú címet, és később az Albíróik és egyéb elbeszélések című kötetben került be ebben a formájában. Ugye itt nem annyira a címből indulnék ki az interpretáció során, sokkal inkább a fiúnak az elbeszélő által megalkotott karaktere válik izgalmassá számunkra, hiszen a különböző változatokat egymás mellé helyezve az látható, hogy a fiúnak a szólamai, megnyilatkozásai, tehát konkrétan a terjedelmei, a megnyilatkozásainak nagyon sokat változtak, és annak ellenére ezek nyilván tehát egy idővel egyre rövidebbek lettek, és egyre lényegre törőbbek, itt nagyon nagy változtatásokat is említhetünk, tehát hogy az elején sokkal többet tudunk, aztán ez folyamatosan alakul. Az annak ellenére, hogy az utolsó szövegváltozat alapján is tudjuk ennek a fiúnak a nevét, hogy Gyetvás Pálnak hívják, akár fiúként is említhetné a szerző, felerősödik gyakorlatilag a látogató, jövevény, illetve az idegen címszavaknak az aktiválása, és ennek a következetes alkalmazása az elbeszélő által, ahol szintén egy ilyen örök ellentét az idegen, illetve a házigazdának a szerepe, ami szintén Derrida kapcsán aktiválható, válik érvényessé ennek a kontextusában is, de ezen kívül itt a narrátornak nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez hogyan alakul. Tehát annak ellenére, hogy az elbeszélő, mint említettem, folyamatosan egy ilyen eltávolító gesztust aktivál, a szövegbeli világ nagyon nem ezt tanúsítja, tehát, hogy ott egy ilyen sajátos határhelyzet áll fenn, ugye, hogy az intézménybe beérkezik egy kívülálló személy, aki az apja hullájáért jött, és hát úgy tesznek az ott dolgozók, mint hogyha ez egy természetes dolog lenne, és nagyon segítőkészek, és mindenben tényleg igyekeznek saját tudások szerint segíteni ezt a fiút, de hát nyilván ez mindkét fél számára igencsak különös. Annak ellenére, hogy ez a tranzitzónának is nevezhető hely, tehát ugye a boncteremhez közeledünk, meg minden, tehát hogy nem egy olyan hely, ahova beléfe tudja a vendég, az idegen, hogy hogyan kell viselkednie. Mégis a befogadó, a házigazda nagyon törekszik arra, hogy otthonosan fogadja ebben a világban, amiben nyilván ők otthon vannak, a másik meg kívülről jött, és mindenféle traumákat hordoz, már már az elején. Tehát az, hogy a saját apja hullájáért érkezett, és aztán ebből ennek már csak a kifőzött csontvázát kapja meg, egy olyan helyzet, aminek nincs egy előre megtervezett sémája, hogy hogyan kell viselkedni ilyen helyzetekben. És lényegében erre mutatok egy szövegrészletet, hogy ez miként valósul meg a konkrét novellában, a végső változatban. Idézem. Az idegen újra tapogatni kezdte a csontvázat. Úgy érezte, hogy tulajdonképpen sírnia kéne, de a könnyek nem akartak jönni. Semmi borzalmát nem érezte a halálnak, a szép, tisztára mosott csontváz láttára. Lehorgasztotta a fejét, és erőszakolni próbálta a sírást, miközben lobálni kezdte a csontváz lábait, melyek csörögve lengtek ide-oda. Majd merően a szemüregekbe nézett, az ajkait rágva. Erre azután kicsordult a szeméből egy könycsepp, és az arcán legördülve felöltőjén állapodott meg. A szövet hamar beszívta. Ez a szövegrészlet, amit kiemeltem, nagyon sok ponton az általam előzőekben felvázolt megfigyeléseket alátámasztja, vagy némileg magyarázza. Tehát, hogy rögtön az elején itt is láthatjuk, hogy az idegen megszólítást tartalmazza, illetve a következő mondat, ez az úgy érezte, hogy tulajdonképpen sírnia kéne. Itt látszik, hogy valamiféle külső társadalmi, vagy akár a házigazda elvárásait szeretné beteljesíteni a fiú, aki nyilván, hát nem az utolsó emléke alapján látja viszont az édesapját. És az előző dián említettem, de hogy itt kerül kifejtésre a memento mori, hiszen a szöveg második részében azt olvashatjuk, hogy amikor a szemüregekbe nézett, akkor csordult ki őszintén belőle az elvárt könycsepp, ami nyilván egy őszinte könycsepp volt, tehát, hogy nem egy külső elvárás. És itt gyakorlatilag értelmezésemben itt egy szembenézés az apja, illetve a saját halálával történik, tehát, hogy egy kétszeres halállal való szembenézésnek lehetünk a tanúi, hiszen a Memento Moriban olyan hangsúlyos szerepet kapó koponya itt szintén megjelenik, és itt az üres szemüreg lényegében az emberi szem, ami a karakternek a nagyon kifejezője, itt ez üres maradt, tehát a sötétség és a saját tükörképnek a mindenféle megtagadása jelenik meg. És tovább menvén, hogy még néhány szót ejthessek a fekete csöndről is, ami szintén több változatban lelhető fel. Az első változat egy alcímet is kapott, egy tébolyda irattárából, amely már hát eléggé erős olvasói elvárásokat, vagy olvasói interpretációkat takar. Aztán nagyon érdekes, hogy bár fekete csöndként került be a kötetbe, de mégis később a Tolnai Világlapjában az Őrült címmel került publikálásra, ami egy érdekes megoldás, hiszen a Csátnál eddig azt láthattuk, hogy gyakorlatilag sokat dolgozott azon, hogy minél inkább sűrítsen, tömörítsen ez a modern kételkedés jelen legyen, és minél több értelmezési lehetőséget biztosítson. Ezzel az Őrült címadással, minthogyha ennek pontosan az ellentéte jelent volna meg, és itt talán valami más motiváltságot kereshetünk a háttérben. És hát most az inszomnia, illetve az őrület kapcsán felvetett észrevételémet nem tudom kifejteni, de az előző szövegvariánsok értelmében sokkal inkább a gyászmunkára hívnám fel a figyelmet. Hiszen itt Richard, ugye, akit megölt elbeszélünk, vagy ezt annyira nem lehet tudni, már a szövegek elején gyakorlatilag nagyon a hullához, vagy igazából a gyászoló családnak a képzetkörét eleveníti fel, és erre is hoztam egy idézetet, igen, és itt meg is jelenik, Körülálltuk az ágyát, és sirattuk Richardot, a szőke pirosképű kisfiúcskát, akinek a szemei a messze végtelenbe néztek. És itt egy előző változatban még a messze végtelenbe meredtek szerepel, ami nyilvánvalóan a halotthoz kapcsolódik, és itt ezen a ponton még egy kisgyerekről beszélhetünk, tehát, hogy még utána olvashatunk a későbbi a tetteiről és a mindenféle deviáns viselkedésről. Ugyanakkor megjelenik a denevér, a családi birtoknak a pusztulása, tehát, hogy nagyon sok olyan sort olvashatunk, a fekete szemek, vagy ami az előző szöveg kapcsán is összeolvasható a halál szimbolikájával, ami egyértelműen arra utal, hogy már a szöveg megkezdése, tehát, hogy amikor az első sorokat olvassuk, ami még nem úgy kezdődött, hogy elmondom önnek, doktor úr, stb. Tehát, hogy ne ezt a keretet, ami sokszor visszatér Chatnál, ez itt még nem tartalmazta, hanem itt sokkal inkább a Richard került fókuszba. És itt szintén, ami a sebésznél is előfordult, az egyik szereplőről a másikra, vagy az egyik jelenségről a másikra került a sor. Most az idő hiányában ezt így szeretném lekerekíteni. Tehát úgy gondolom, hogy a szövegvariánsokkal való foglalkozás mindenféleképpen fontos részét képezi még jelenünkben is a Chat szövegek kutatásának, és remélem, hogy a medikális diskurzusnak néhány olyan pontját tudtam mutatni, amelyek a különböző egodokumentumokkal való kutatások során további hasznosításhoz lehetnek segítségül. Köszönöm szépen a figyelmet!